Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár az Inforádió arénájának vendége. A feladatokhoz rendelt elégtelen finanszírozás korábbi gyakorlatánál hagytuk abba. Mezei Barna azt mondja, hogy az állammal kötött fenntartási szerződések rendszerével kellene valamilyen módon a felsőoktatás finanszírozását hosszú távon biztosítani. Ebben az óhajban én úgy érzem, hogy benne van a kiszámíthatatlanságtól való félelem is. Erre a gyakorlatra van valami esély?
Annyit tudok erről mondani, hogy előkészítettük és dolgozunk egy olyan hosszú távú finanszírozási rendeleten, amely megnyugtatóan rendezi ezt a kérdést. Ebben a rendeletben fogunk kitérni olyan új mozzanatokra is, amelyek alapvetően minőséghez rendelik a finanszírozást, mert ez egy alapvető szempont, hogy az eddigi finanszírozás az a hallgatói létszámhoz, a fejkvótához volt igazítva, amely köztudottan egyetlen szférában sem kedvez a minőségnek. Ezért megteremtettük a felsőoktatási törvényben annak a lehetőségét, hogy legyenek kiemelt egyetemek, kiemelt finanszírozással, amelyek a nemzetközi versenyben is jól hely tudnak állni, és a kutató egyetemek, illetve kutatókarok vagy alkalmazott tudományok főiskolájához is hozzárendelhetünk majd bizonyos finanszírozási elemeket. Ehhez egyelőre van egy elkülönített összeg a költségvetésben, és az Európai Uniós forrásoknak egy részét is erre fogjuk tudni fordítani. De az egész finanszírozásnak a mechanizmusát össze kell egyeztetni a létszámokkal, a hallgatói juttatásokkal, a működésnek a finanszírozásával, mindennek csak az alapvetését közölte a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény. Most érkezett el az ideje, hogy mindezt összerendezzük és rendeletileg szabályozzuk hosszú távra kiszámíthatóan. Hozzá szeretném még tenni azt, amiről nagyon kevés szó esik. Eddig beszéltem a költségvetési támogatásokról, hiszen ez a finanszírozásnak egyik lába, egyik eleme. Az Európai Uniós forrásokról, amelyek alapvetően pályázatos formában működnek. És
ezért már aztán elég bizonytalanok.
Voltak éppen azért nem, mert az összegek, hogyha rögzülnek, akkor ezekhez szakmai programokat kell rendelni, és a pályáztatásnak a mechanizmus azért kijelöli az útját, hogy mire lehet fordítani. Mondhatok egy példát, említettem az előbb egy 27 milliárdos összeget kutatás fejlesztésre, vagy éppen a pedagógus képzés megújítására, annak a tartalmi megsegítésére, mert a pedagógus képzés jelentősen megújul szeptembertől. Erre, ha jól emlékszem, egy 5 milliárdos forrás rendelkezésre áll, és ezt nyilvánvalóan a döntéshozók úgy osztják el, hogy a szakmai célokat szolgálják, a pályázatokat is ilyen értelemben írjuk ki. Tehát ez egy másik bugyor, amiből a felsőoktatás finanszírozása történik, és egy harmadik, az előző kettőt összegszerűen meghaladó bugyor, ha már ezt a fogalmat használtam, az az egyetemeknek a saját bevétele, amelyet egyrészt a külföldi hallgatók, az önköltséggel tanuló hallgatók bevételéből, a kutatásaikból és a különböző projektekben való részvételükből szereznek, ennek az összege meghaladta az elmúlt években jelentősen az összes állami egyetem esetében a költségvetési támogatást. Ezért azzal is lehet az egyetemek helyzetén javítani, hogyha a saját bevételeknek a belső felhasználási szabályait lazítjuk, ez is benne lesz a finanszírozási rendeletben, de a munka még a kezdeti stádiumában tart, egy 2-3 hónap múlva esedékes lesz erre visszatérni, de gondolom ez egy annyira szűk szakmai kérdés, hogy talán a nagy közönséget kevésbé hozzalázva, azt talán igen, hogyha a finanszírozási szabályok elkészülnek, akkor ilyenfajta aggodalomra nem kell számítani, hogy itt egyik évről a másikra sok bizonytalanság lesz.
Ha a finanszírozási szabályok elkészülnek, akkor ideális esetben egy egyetem hány évre láthat előre? Hány évre vághat bele mondjuk egy olyan projektbe, amiből eredményt remél?
A projektek alapvetően ugye pályázathoz kötöttek, és a pályázatoknak a futamideje az 2-3-4 vagy akár 5 év is lehet. Itt azért különböző támogatási formák vannak. Mondjuk említhetem az OTKA pályázatokat, ez az Országos Tudományos Kutatási Alap, amelynek a forrásai megkétszereződtek. Itt a futamidőt éppen rendelettel megemeltük, mert nagyon rövid volt, és egy tudományos kutatás az eredményét nem tudja meghozni egy egyik évről a másikra, hanem legalább 3 évre van szükség. Tehát itt azért különböző időintervallumok vannak attól függően, hogy milyen feladatról van szó. Ami a mindennapos működtetést illeti, az könnyen belátható, rezsit fizetni kell, a működést biztosítani kell, a könyvtárat ki kell nyitni, ott a béreket ki kell fizetni, ezek éves szinten tervezhetők, és ennek a forrásait nagyrészt a költségvetés biztosítja, és hát mondtam, hogy még az egyetemeknek az egyéb bevételük.
Mikor vissza a közoktatásban, a nyugdíjkorhatár a tanárokra most vonatkozik, vagy nem vonatkozik a 62 év?
A nyugdíjkorhatár mindenkire vonatkozik, ahogy hallottuk az imént a hírekben is megismételték, hogy a decemberi kormányhatározat szól erről, viszont továbbra is fennáll az egyeti mentesítésnek a lehetősége. Az oktatási rendszerben kezdettől fogva az volt, és változatlanul az az álláspontunk, és ezt fogjuk érvényesíteni, hogy a tanév végéig ne történjék semmi változás. Az a gyerek, aki most mondjuk érettségi előtt áll, és X tanár tanította őt francia nyelvre, vagy éppen fizikára, vagy magyar nyelv és irodalomra, ha történetesen betöltötte most december végével a 62. évét, attól nem küldhető nyugdíjba, mert ő készítse fel az érettségére azt a gyereket, de a kisiskolában ugyanígy mondhatom, ahol tanév közben a tanárváltások, vagy éppen az osztályoknak a mozgatása az nem szerencsés, erre garanciát is vállaltunk éppen a Klebersberg intézmény fenntartó központ átadás átvételét szabályozó törvényben, amelyet december elején, ha jól emlékszem, fogadott el a parlament, hogy ez az egész átadás átvétel a csoportok, az osztályok munkáját nem befolyásolhatja. Ezért tehát az a 2000 néhány száz, mert ennyi van a 120-valahány ezerből pedagógus, aki betöltött a nyugdíját és nyugdíj mellett dolgozik, nyilvánvalóan egyedi elbírálás alapján fog majd dönteni arról, hogy a továbbiakban mit tesz, illetve az igazgatója vagy a munkáltatója. Mi alapvetően azt szeretnénk, hogy tanév közben semmiféle változás ne történjék, mert a legfontosabb érdek, a gyerekek érdekei, azaz a pedagógiai érdek ezt követeli. És azért ne felejtsük el, hogy ez a kormány, az emberek kormánya ezt vállalta, ez akar lenni, és az emberek közül is talán a legdrágábbak éppek a növekedésben levő gyerekek. Akinek volt már kisgyerek, az pontosan tudja, hogy egy óvónéni váltás is megviseli a gyereket, akkor is, hogyha nyári szünetben történik, vagy ha történetesen az óvónője áldott állapotba kerülése miatt kiesik a munkából. A gyerekek ragaszkodása a saját nevelőjükhöz, tanárukhoz, az legalább olyan fontos szempont, mint azok a költségvetési megfontolások, amelyek észszerűsítik, racionalizálják a foglalkoztatást. Ezért az egyedi elbírálás sok mindent takarhat. A szakmai határozott álláspontunk ez, amit az imént kifejtettem.
Azt látják már államtitkár asszony, hogy milyen szakterületeken, tanári szakterületeken lesz hiány, mert a hírek szerint fizika meg kémia tanár alig van az országban, akik vannak, ők is nyugdíj előtt állnak.
Sajnos a természettudományos területen elég komoly tanár hiány, ha még nem is mennyiségi értelemben, de olyan értelemben már mutatkozik, hogy túlterheltek, akik vannak és idősek. Ezért is próbáljuk a tanárképzésben ezt a területet elsőként erősíteni, és amiről még nem szóltam, a pedagógus képzés az mindig is államilag támogatott lesz, sőt a kormány döntött. Igen, nagy örömömre egy kiemelt, kifejezetten pedagógusoknak adandó ösztöndíjról. Itt is elsősorban nyilván a természettudományos szakosok jönnek számításba, de generális lesz a pedagógus képzése. Visszatérve a kérdésére, helyileg kell orvosolni minden ilyen problémát, ahol hiány van. El kell jutni oda is, hogy visszacsábítsunk a tanári pályára olyanokat, akik elhagyták, vagy pedagógiai képzettséget adjunk olyanoknak, akiknek ilyen irányú szakképzettségük van műszaki vagy természettudományos területen, és hajlandók arra, hogy iskolába visszajöjjenek. Ez egyébként nyugat-európai országokban elég gyakori példa, hogy eltölt az iparban valamilyen cégnél mondjuk egy mérnökember egy évtizedet, másfél évtizedet, majd utána elvégez valami pedagógiai képzettséget, mert anélkül gyerekek közé ugye nem szabad engedni, és az élete második felében tanítja azt, amit korábban csinált.
Csak ez nem is rosszabb egy... fizetésért, mint nem sokkal rosszabb fizetésért.
Na most azért ne felejts el, hogy itt a dolgok nagyon összefüggnek, tehát a törvénybe iktattuk a pedagógus életpályamodellt.
Mikortól?
Amelyhez szeptembertől magasabb fizetéseket is szándékszunk rendelni, és erre változatlanul jó esély van.
De bocsásson meg, jó esély van, vagy eldöntött kérdés?
Eldönteni még nem is én tudom eldönteni, hiszen a költségvetésnek nem vagyok a gazdája, és felelőtlen ígéretet a kormány sem tett, de maga a nemzetgazdasági miniszter is többször nyilatkozta, hogy jó esélyt lát rá, hogy a pedagógus életpályamodell a béremeléssel együtt szeptemberben indul, de a legkésőbbi időpont az 14 január, én a szeptemberre tippelek, és azért dolgozom, hogy ez megvalósuljon. Ez az életpálya modell és a magasabb bértábla persze még azért nem jelent csillagászati összegeket, de egy garantált magasabb bért jelent, és ahogy az ország fejlődik, majd a további lépéseket meg fogjuk tenni. Az ideál az, hogy a pedagógus pálya az a top listán legyen, mert különben nem fog fejlődni az ország, és ez az egész történet ott kezdődik az óvodában, hogy ott hogyan fejlesztik a gyerekeket, aztán az általános iskolában az alapkészségeknek és az alapműveltségnek, az alapműveleteknek a megtanulása milyen, hogy képes-e az alsó tagozat arra, hogy tanulni tudó gyerekek menjenek a felső tagozatba, a felső tagozaton pedig már a tantárgyi rendszeren keresztül fokozatosan át kell vezetni a fiatalokat arra, hogy jó tudjanak szakmát tanulni, vagy eredményesen végezzék el a középiskolát, és menjenek a felsőoktatásba. Ezért az egész pedagógus pályát egységesnek kell ilyen szempontból tekinteni, azért is vonatkozik mindannyiukra a pedagógus életpálya modell, és a megbecsültségüket végre vissza kell állítani arra a helyre, ahol a Klebersbergi időkben volt, amikor is egy pedagógus házas pár, ha mondjuk a férj volt tanár, meg tudott élni a férj fizetéséből különösebb gond, anyagi gond nélkül. Ez az, amit kitűztünk mi is magunk elé célnak. Ehhez hozzá kell gondolni azt, hogy mindezt egy olyan történelmi korszakban tettük le, és foglaltuk törvénybe, és a törvényben mindmáig ott van, amikor az ország 82%-os adósságállományt örökölt. És ez szerintem ennek a kormánynak, persze kicsit hazabeszélek, hiszen az oktatás irányításáért vagyok felelős, de minden gondolatomat ezt tölti ki. Mégis úgy kell, hogy fogalmazok, hogy ez egyik legnagyobb cselekedete, hogy ezt föl tudta vállalni. Most azon a pár hónapon nem érdemes itt nagyon sokat rágódni, hogy januártól vagy szeptembertől tudjuk elindítani, de hiszem azt, és bízom azokban a kilátásokban, azokban a számításokban, amelyeket végeztek, hogy ez szeptembertől gond nélkül indulni tud.
Olyan nagy változásokra, mint amit az elmúlt két évben a diákok megtanulni voltak kénytelenek, kell számítani a következő két évben, amíg a kormány kormányon van.
Most milyen változásokra gondolok?
Egyik pillanatról a felsőoktatási
változásokra.
Egyik pillanatról a másikra kellett elmenteni.
Erre határozottan azt mondhatom, hogy nem. A nagy átalakítások, a nagy rendszerek átalakítása, ha nem is fejeződött még be, de abba a stádiumba jutott, hogy már komoly változásra nem kell számítani. Ez a 2013-as év, ez a beindított változásoknak a konszolidációját szolgálja, hogy, és a működési, esetleg működési zavaroknak az elhárítását. És 2014-re valóban elmondhatjuk, hitem szerint az, hogy megújult az ország. Hát nézzük végig a legnagyobb rendszerek, a szociális ágazat, az egészségügyi ágazat, persze az oktatással illet volna kezdve, nem csak itt szerénységből nem ezt tettem, vagy a közigazgatás, de még a honvédelem rendszere is, akárhová a közlekedés, mindenütt olyan változások, olyan újítások történtek, amelyek a magasabb minőséget, a versenyképességet és a racionálisabb gazdálkodást célozzák. Ez utóbbit nyilván eszközjelleggel, de nem lehet kidobni az ablakon a pénzt egyik területen sem, tehát erre is szükség van, hogy ahol lehet, észszerűen takarékoskodjunk, miközben a minőséget javítjuk. Mondok egy példát, hogy
a közigazgatáson kívül ezt látja valahol, vagy érzi a bőrén, mert ott tényleg jelentős változások van, de az egészségügyben az ellátási színvonal az, akárhonnan is nézzük, az nem javult.
Rendszer szinten ott is nagy változások történtek, és ott is az eredmény később mutatkozik meg. Tehát az, hogy a kórházak fenntartása hová került, vagy az egészségügyi, a betegutak, ahogy ezt szaknyelven mondják, rendeződtek. Ez mind akkor az egész gyemszínek, a fenntartónak a létrehozása óriási pénzeket tudtak ezáltal megtakarítani, észszerűbbé vált a rendszer.
Küzdeni kell az ellátásért. Az ember, a betegbe hozzátartozója.
Igen, azért, mert még egyelőre nincs több orvos, ugye? Ezt azért látni kell, hogy a semmiből nem teremnek orvosok, és addig, amíg szabad elvándorolni máshová, más országokba, vagy föladni a pályát, addig sajnos ez egy kardinális kérdés marad, de hozzá kell tenni, hogy pont az egészségügyi terület volt az, amely a megtakarításokat vissza tudta forgatni az adott terület béreibe. Tehát javult valamennyire ott is, amennyire ez a kiszegényített ország erre képes volt. Nagyon komoly erőfeszítéseket tett az egészségügyi államtitkárság ezen a téren, hogy javuljon. Mondok egy másik példát, hogy lehet a pénzt megtakarítani, és ugyanakkor ez nem megy a minőség rovására. Nagyon sokat vagdalkoztak az ellenfeleink az elmúlt évben, meg hónapokban azzal, hogy létrehozunk egy mamut rendszert, nagyobb, mint a posta, 120 ezer pedagógusnak a foglalkoztatója lesz a Klebersberg intézmény fenntartó központ, és hogy ez milyen költséges, és így tovább. Most szeretném elmondani, hogy a Klebersberg intézmény fenntartó központnak 2300 munkatársa lesz körülbelül. Eddig a tanügyi igazgatásban, az önkormányzatokban és iskolákban jóval több, mint 3000 ember dolgozott. Hát ez egyszerű matematika. 3000 embernek sokkal több, 3500 körüli embernek sokkal több volt a bérigénye havonta, mint amennyi 2300 tervezett főnök lesz, amellyel ugyanezt a létszámot, vagy ugyanezeket a feladatokat el fogják látni. Vagy mondhatom az egész közigazgatás létszámának a csökkentését. Kevesen tudják, hogy ma az oktatásért felelős államtitkárság egyharmaddal kevesebb létszámmal dolgozik, mint 3 évvel ezelőtt, miközben elvégeztük ezt a nagy átalakítást, több mint 40 jogszabályt alkottunk meg az elmúlt 2,5 év alatt. Ez a sok kicsi sokra megy alapon igen jelentős megtakarítást jelent, és hozzájárul ahhoz, hogy a lyukakat, ahol hát nagyon hiányzik, azt be lehessen tömködni.
Elmondjuk azt, hogy végleges a kormány nyelvoktatási koncepciója, mert az hideget meleget kap.
Dehogy is végleges.
Hát a latin oktatás bevezetése.
Ez annyi félreértés kíséri ezeket az anyagokat. Nézze, van egy jogalkotási rend. Ez arról szól, hogyha elkészül egy koncepció, egy tervezet, akkor azt nyilvánosságra kell hozni, és meg kell vitatni. Ez most ebben a stádiumban van. Egyébként a nyelvoktatási koncepció egy konkrét határidőket és vállalásokat nem tartalmazó úgynevezett fehér könyv az irányokat jelöli ki, hogy legyen mihez igazodni a jövőben. Éppen azért, mert lyukak betömködését említettem az előbb, bizony ide is óriási összegek kellenének ahhoz, hogy például minden gyereket el lehessen küldeni egy hónapos külföldi nyelvtanfolyamra. Szándékosan mondtam egy ilyen példát, ami szakmailag indokolt lenne, tehát iszonyatos költségvonzatai lennének. De bent van a nyelvoktatási stratégiában, hogy ahol lehet, erre törekedni kell pályázati úton, vagy a legjobbakat ehhez hozzá kell juttatni. Most az valószínűleg a szövegértés hiányára utal, hogyha félremagyaráznak jól végig gondolt és leírt mondatokat. Például egy ilyen mondat az, hogy a Magyarországon még mindig nagyon alacsony színvonalú a nyelvet tudók száma, ami a nyelvvizsgákkal, ha abszolút értelemben nem is, de relatíve mérhető. Ennek egyik oka, hogy miközben a közoktatásban több mint 1000 órát fordítunk idegen nyelvoktatásra, ami külföldi országokban bőségesen elég középfokú nyelvvizsgához, nálunk pedig nem elég. Nos, az oka az, hogy nem folytatják azt az idegen nyelvet, amit az általános iskolában megkezdtek, hanem a gimnáziumban, szakközépiskolában nulla fokról kezdődik többnyire egy másik idegen nyelvnek a tanítása. Ezért ahhoz, hogy folyamatos legyen a nyelvtanulás, és ez az 1000 óra, ennek a fele, vagy kisebbik fele ne vesszen kárba, ezért az a javaslatunk, hogy törekedjünk arra, hogy folyamatos legyen a nyelvtanulás, ehhez viszont az általános iskolában megkezdett nyelvet garantáltan folytathassák. Most gondolja végig, hogy egy 10 milliós ország vagyunk képes-e arra, hogy mondjuk 15 féle nyelvet garantáltan minden középiskolában, beleértve a szakközépiskolát, gimnáziumot, szakiskolát tanítson.
Nyilván nem, de az angol nem volna
bőven elég. Könnyű belátni, hogy erre nem képes. Viszont egyetlen nyelvet kinevezni, mint olyat, amit az általános iskolától végig tanulnak, azt meg azért nem volna helyes, mert egyrészt nincs ennyi angoltanár, másrészt Magyarországnak a tradíciói, főleg Nyugat-Magyarországon alapvetően a némethez húznak, nagyon sok általános iskolában a németet tanulnak. Harmadrészt van 25 iskola, amelyben a franciát tanítják már az általános iskolába, és ehhez ragaszkodnak. Ezért ezt a három nyelvet ajánljuk az általános iskolában. Lehet mást is, de garantálni a rendszer csak ennek a három nyelvnek a tovább tanulását garantálja, de a franciáit is már csak korlátozott mértékben. Viszont az angol és német lesz az a két nyelv a stratégia szerint, amelyre azt mondjuk minden középiskolában a szakiskolát is beleértve, mert ez is novum, hogy eddig a szakiskolában nem volt nyelvtanítást, angolt és németet lehet tanítani, és még pedig folytatólagosan.
Hogy jön be a képbe a latin?
A latin a 8 osztályos gimnáziumokban van ott.
De mire jó?
Tessék?
Mire jó?
Hú, hát a latin az a gondolkodást minden egyébnél talán jobban fejleszti, logikusan a szókincset fejleszti, hiszen a magyar nyelv szókincsének is jelentős része latin eredetű. És a műveltséget. Az egy egészen más nyelv. Hát ezért is a tetejében történetileg...
Azokat használni lehetne.
Tessék?
Azokat legalább használni lehetne.
Hát a latint is lehet, mondjuk nem beszédre, de fordításra, és azért ne felejtsük el, hogy itt élünk Európának azon a részén, amelynek a latinos műveltsége meghatározta a történelmi, a keresztény alapjait. Ezt elveszíteni, erről lemondani vétek lenne. Nem kötelező a latin, de néhány 8 osztályos gimnáziumban miért ne taníthatnak? Érdekes módon tanítják is. Az én volt gimnáziumunkban ezt nagy kísérletként kezdtük, hogy legyen latin, és ha hiszi, hanem a gyerekek 90%-ának a kedvenc szantárgya volt, mert a latint is lehet úgy tanítani, hogy játékosan a gondolkodást, a memóriát, a szókincset fejlesztve, tehát a latinon keresztül nagyon sok mindent megtanul egy gyerek az idegen nyelvek használatáról. Aki tud egy kicsit latinul, az játszik könnyedséggel, megtanul utána olaszul, spanyolul, vagy akár franciául, tehát a latin nyelveket könnyebben, de nem kötelező. Tehát ezek mind belemagyarázott és könnyen kritizálható állítások, nincs ilyesmi, ami a nyelvoktatási stratégiát illeti, a beérkező véleményeket feldolgozzuk, és utána a kormány elé terjesztjük egy rábólintást várva, egy tudomásul vételt várva, és a jövőben ehhez igazítunk majd különböző programokat. Az egésznek a célja az, hogy radikálisan emeljük meg a nyelvtudási szintet, mert nagyon alacsony színvonalú még mindig. Hát ehhez persze pedagógus politika, pedagógus ösztöndíj, pedagógus képzés, továbbképzés, sok minden egyébként mindezt igyekeztünk végig gondolni ebben a stratégiában.
Köszönöm a tájékoztatást!